Ott tárgyaltak, rendelkeztek, mind komolyabban, mind ridegen, mind fakóarccal, Ida szinte remegett. Két segéd a két pitöltésén dolgozott. Csaba levetette a köpönyegét, és ráakasztotta a tilalomfára. Mikei csak a gyepre dobta.
A maga férje,
bámuldozott színe fakultan Hanzi.
Nagyságos asszonynak a férje. Csitt! Te hiszen ezek egymással lőnek.
Megakadályozhatja?
Befutok apámért, összekiabálom a malom népét. Akkor máshova mennek innen, várjon, elintézik békésen. Bizonyosan tudom, nekem már megmondták, hogy békésen intézik el.
Hanzi hát elhallgatott. Bizonyára a négy kopastott kappalra gondolt, meg a borokra, amelyek ott is állnak már az asztalon. De hát akkor miért, hogy nem egyenesen odaültek az urak? A pisztolyok már meg voltak töltve. A két fiatal segéd keresztbe tette a két pisztolyt a tokvörös bársonyán. Borberekire néztek.
Szólítom az urakat, kezdte komolyan Borbereki, hogy vegyék a pisztolyt a kezükbe. Mikei úré az elsőség.
Ida remegett. Elhalványult. Most már világos, hogy Borbereki hazudott. Az ő megnyugtatására hazudott. Valami belső, erős késztetés nógatta, kínosta, hogy kifusson a méhesből, és áttörjön a komlóval befutott korhat kerítésen, és odaálljon közéjük, mint valami élő tilalomfa.
Tiltakozom! Isten szent nevében tiltakozom! De mi jogon, kisasszony? Kérdezné talán éppen Csaba.
S valóban hát mi jogon? Mondhatja-e a hitvesi szív jogán?
Ő maga se hinné, nemhogy Csaba.
S mire jutna vele? Két segéd fölkísérni a malomba, s mondanák, kérem, Molnárné asszony, fektesse le ő nagyságát, egy kis baj nehezíti, reméljük, mindjárt elmúlik. S tár rá is zárnák az ajtót. Vagy ráülnének mind a nyolcan a fiákerükre, s hajtanának más rétre távolabb.
Borbereki ismét megszólalt.
A lovagiassági szabályok szerint szólítanom kellene az urakat, hogy béküljenek meg. Igen vagy nem? Én azonban azt mondom, ti két oktalan kétlábú barmok, lőjétek csak egymást hasba vagy májba, vagy éppen nagyon. Mert ha oly buták vagytok, hogy holmi lovagias szamárságokat jobban respektáltok minden barátságnál, minden családi tekinteteknél, akkor igazán nem érdemlitek meg, hogy éljetek. Azért, hogy ez a bivaj azt mondta, hogy neki a görög szebb a magyarnál. Hát, holtáig kárpálom érte, de pisztolyt nem sütök rá.
Csaba eldobta a pisztolyát.
Én úgy se lőttem volna, mondta vállat vonva. Pista kihitt, ki kellett állanom.
De a sárga kakas ponciusodat, fenyegetőzött a pisztolyával Mikei.
Ha a bőrödben nem lőhettem lyukat, elviszed a köpönyegeden. Nesze, emlékül.
S neki a pisztolyát Csaba köpönyegének. Durr! Nevettek rajta.
Fel a malomba! Kiáltotta vígan Borbereki. Vár a früstök!
Csaba maga is mosolyogja, hogy a köpönyegén viszi haza a lyukat. A vállára veti, és Mikeivel karba öltekezve indulnak, de abban a pillanatban kiáltás hangzik a kertből, kétségbe esett kiáltás.
Hilfe! Hilfe!
S egy paraszt forma sinteget rémülten nekik.
Hilfe! Hilfe! Segítség! Jöjjenek! Mindjárt meghalag Nédige! A maga felesége!
És Csabára mutat. Nem értették, miről van szó. De a fiú arca olyan rémült volt, és a kiáltozása annyira ijedelmes, hogy az első pillanat dermedtsége után valamennyien meglódultak, törtettek át mind a nyolcan a kerítésen. Hát az történt, hogy a köpenyek alig 20 lépésnyire a kerítéstől egy irányban lógott a méhessel. Ahogy a golyó áthatolt a köpönyegen, folytatta az útját általa méhesen is. És véletlenül, ahogy vadászok sok példát tudnak rá, micsoda hihetetlen találatok történnek, komikusak vagy szerencsétlenek, hát véletlenül éppen Ida mellének. Csak rádölt Hanzira, mint a zsák. A napernyője tarsókája kiesett a kezéből, omlott a földre. Hanzi az első percekben nem tudta, mi történt a fiatal hölggyel. A lövéstől ijedte meg? Vagy csak ugyan megcsípte valamelyik méhecske? Csak fogta a karjánál, és bámult rá tanácstalan ijegységgel.
Egyszer csak azonban látja, hogy piros foltocska jelenik meg a kigombolt bársonykabát szélei között a blúzon.
Tű, ez már baj!
S kivonszolja a méhesből a világosságra, s egyben kiáltozott is.
Hilfe! Hilfe!
Csaba azt vélte, hogy valami gonosz álom nyomja, csak bámult, s odatérdelt. A két karjába emelte.
Ida!
Idában nem mozdult élet. A fehér blúzon piros folt terjedezett. A feje elnyaklott Csaba karján. Haja tekercse lehult. Finom, fehér arcára szinte kékes árnyékot vetettek szemének lehunyt pillái. Az álla alatt is kékes, finom árnyék. Csaba szinte kővé dermedten bámult és bámult reá. Bizony megijedt ott mindenki.
Szaladjatok vízért, ecetért, szalmiákért!
Még a malom is megállt, mintha az is érezné, hogy valami szörnyűség történt. Csak az egy borbere kirázta a fejét.
Nem lehet, teljességgel lehetetlen. Annyi szénport kevertem én a puskaporba, hogy attól 15 lépésnyire se hallhatott meg senki.
De azért ő is sápat volt. Mindenki dermedten állt ida körül. A malom népe is oda csődült. Még a szolgálók is otthagyták a kappant. Még a molnár is ott bámult, s olyan volt a képe, mint a ripacsos tök a szárítón.
Hát orvos urak!
Ordított végre Csaba németül.
Dologra!
A két orvos azonban nemhogy munkához látott volna, hanem egyre hátrább vonult onnan a műszeres tokjával. Még a nyakát is behúzta mind a kettő a köpönyeg a gallériába, úgy tekingettek hol a sebesültre, hol a kapura.
Ezek nem orvosok, legyintett keserűen borbereki. De kell valahol orvost is találnunk, itt a város végén.
Csaba azonban egyre orvost kiabált.
Hol a legközelebbi?
A piros folt a vászonblúzon egyre csak terjedt.
Legközelebb ott a vörös ház mellett a három jegenyénél, mondta Hans. Wagner doktor úr! Hát ugorjon fiákerba, vágtasson lóhalálában, hozza ide rögtön! Te, gyertyán, orvos növendék voltál, locsold, élezd, bolt ki a ruháját!
S lebocsátotta Idát, utána lódult Hansinak.
Veled megyek, Hans, ha nem találjuk az orvost, kétfelé keresünk.
Egy tekintettel kiválasztotta a legjobb lovú fiákert. Nem is a kocsiba ült, a bakra ugrott. A kezébe kapta a gyeplőt, megvagdosta a lovakat.
Fizetem a lova meghajtását,
szólt váról a fiákeresnek. Az is tudta már, mi történt.
Csak hajtson,
mondta rá veleérzőn. És csodálkozott, hogy az ungár milyen értőn markolja a gyeplőt. Mikorra a házhoz értek, Csaba már maga letett minden reményről. Meghalt a szegény, meghalt, s a szeme elvizesedett. Szegény galamb.